Sziasztok! Ez itt a Mérlegen, én Galica Dorina vagyok.
Én pedig Zinzi Stefán.
A mai adásban, mivel ez az év utolsó adása lesz, kicsit ráhangolódunk a karácsonyra, érkezik hozzánk hamarosan Gyaraki József, a régiójáték alapító ügyvezetője.
Előtte azonban egy rövid reklámból következik.
Váltsd a saját utadat, az új vállalkozásodat és a szenvedélyedet valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
És akkor, ahogy ígértük, már itt is van a stúdióban velünk Gyaraki József, a régiójáték alapító ügyvezetője. Üdvözlünk, köszönjük, hogy eljöttél.
Köszönöm a meghívást, és én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Az első kérdésem az lenne, hogyha jól tudom, ugye 82-ben nyitottátok az első játékboltotokat. Egy kicsit még tudnál arról nekem mesélni, hogy hogyan jutottatok el odáig, hogy előtte esetleg mivel foglalkoztál?
Igen, én Pécsett végeztem üzemérnökként, és ezzel a diplomával a kommunizmusban nem nagyon lehetett vezető pozícióhoz jutni. Így kénytelen voltam még mellé a kereskedelem és vendéglátót is elvégezni, hogy egyáltalán lehessen magánkereskedésem. És 80 óta magánkereskedő vagyok, és ezt a feleségemmel megismerkedtem, 82-ben házasodtunk össze, de addigra volt egy olyan lehetőség, hogy egy szerződéses boltot megpályáztunk, és hát az olyan véletlen volt, hogy ki volt tűzve az esküvünk szombatra, és hát hétfőre meg a versenytárgyalást tűzték ki.
Úgyhogy, sűrű napok.
Sűrű napok, és hát sok változás, és addigra hát fel kellett gyorsan tölteni a boltot. Ugye a nászutunk azzal töltöttük, hogy egy nagyon komoly, intenzív beszerző körutat csináltunk, és föltöltöttük árukészlettel a boltot, hogy tudjunk nyitni. Tehát ez volt a nászút. Aztán majd később sor került a nászútra is.
Ezt akartam kérdezni, hogy akkor azért volt utána.
Persze, de a fontossági sorrend az már akkor az is érdekes volt. Érdekes volt.
És miért pont játékbolt?
Azért, mert ez egy olyan dohánybolt volt, aminek volt egy ilyen bazáros játékos része, és viszonylag nagyobb alapterületű volt, és ezt ki akartam használni. Előtte pedig már volt információm arról, hogy ebbe a játékszakmában nagyon sok a hiány, és hát gyenge a kínálat, és láttam nyugaton, hogy egészen más szinten megy a játékkereskedelem, és én azt gondoltam, hogy magyar gyerekeknek se legyen rosszabb sorsa, hanem ők is abban az időben, ahogy egy külföldi gyerek megkapja jobbnál jobb játékokat, az nekünk is legyen a mi országunknak a gyerekeinek is. És ez volt egy ilyen küldetéstudat, hogy ez a játék, hogy ezt csináljuk, és ebbe kell profinak lenni, és hát erre törekedtem, és hát kezdetben ez csak úgy működött, hogy nem lehetett importálni még a 80-as években, ilyen valutakeret, meg ilyesmi volt, amit nagyon nehezen lehetett csak külkercégeknek megkapni, nem egy magánkereskedőnek. És aztán ezért a magyar készítőket kerestem meg, akik már gyártottak valamit, és akkor azoknak hoztam ötletet, hogy mit gyártsanak, mennyit, stb., és akkor azt eladtam nekik, és látták, hogy jó ötleteim vannak, jól el lehet adni, amit gyártanak, nekik is megéri nagyon, és akkor hát így alakult ki az, hogy érdemes ebbe az irányba fejleszteni ezt a piacot. Aztán ez ment egész hosszú ideig, amíg a rendszerváltás el nem jött 90-ben, amikor már lehetett KFT-t alapítani, és szabadabb vállalkozást, nem voltunk meghatározva annyira, hogy csak egy üzlet, egy alkalmazott, egy lakás, egy kocsi. Ez a kötöttségek megszűntek, akkor már bátrabban lehetett vállalkozni, és akkor az első között alapítottam meg ezt a céget. Még akkor volt két társam, akik az egyik külföldi volt, a másik itthoni, és aztán ők később nem akartak nagyon belefolyni a munkába, és rám hagyták a munkát, és hát kifizettem őket, és akkor így a családtagjaimat hoztam be tulajdonosként a két fiamat és a feleségemet, úgyhogy azóta így vagyunk, négyen tulajdonoljuk. Most már egy holding társaságon keresztül a régiójátékot, de a lényeg az, hogy ezzel a formátummal kellett megindulnunk.
Még visszatérni egy kicsit a kezdetekhez. Emlékszel arra, hogy mondjuk mi volt az első játék, amit megvettetek, vagy esetleg amit eladtatok?
Hát ugye a sorrendiség az most már nehéz, hogy időben melyik volt, de a hagyományos magyar játékokat, amik népszerűek voltak, azokat minden áron meg akartam menteni, és meg is sikerült mentenem.
Tudsz példát mondani? Példát?
Igen, hát például a Gazdálkodj Okosan társasjáték, az volt egy olyan akkor ikonikus magyar társasjáték.
Sokat játszottunk.
Ez a magyar Monopoly gyakorlatilag. Aztán, amikor már jött a Monopoly, azzal is játszottunk, mi családilag is, de a Gazdálkodj Okosannál a szerzőjogokat, megvettük, hogy ne kalódjon el, és folyamatosan még mikor működött a kiadója, akkor is mi rendeltünk mindig egy ilyen 2000-es tételt, ami abban az időben nagy szám volt, hogy 2000 játékot térfogatra is, meg mi hova tesszük, hogyan adjuk el, valóban elmegye. De rajta voltam, hogy ne felejtődjön el ez a népszerű játék, de olyan például, mint hogy már nem felelt meg a szabványoknak a diavetítő, az a nagyon melegedős.
Van még otthon.
Veszélyes. Ma már hát azt betiltanák, ha ilyet mernénk.
Hát én is félbe dugom be mindig különben.
Erre ajánlom azt, hogy van a régiónak egy nagyon modern, új ledes világítású, elemmel működő, nem kell konnektorba se dugni, és egy ilyen, ez az én találmányom, az én szerzőjogom, hogy ezt legyártatom, először megterveztem, utána legyártattam, és ezt forgalmazzuk most már 20-valány éve. Tehát, és helyettesítettük ezt a veszélyes üzemű diafilmet, levetítő gépet. Ugyanis van még egy érdekes vonulata, hogy a diafilm gyártóvállalat is működik, és folyamatosan hozza ki az új diafilmeket. Gyakorlatilag ez egy hungarikum, ami csak Európán belül, azt gondoltuk, hogy régen gyártottak a lengyelek a NDK-ba ilyen diafilmvetőt, de aztán tönkrementek azok a cégek, és nem is voltak meg a szerszámok sem, hogy esetleg azokból valamit lehetett volna továbbfejleszteni, és akkor egy ilyen modern formájú, ilyen UFO formájú vetítőt forgalmazunk azóta is. De nagyon sok hazai társas játékot, hazai gyártót, olyanokat, aki mondjuk Jáva építő, ami nagyon régi játékok, vagy ilyen fémépítők, tehát nagyon sok kártyajáték, nagyon sok olyan cikkünk van, amik voltak már 40 évvel ezelőtt, 42 éve is a piacon, azokat is tartjuk, forgalmazzuk, és nem engedjük feledésbe merülni ezeket az akkori klasszikus, jól bevált játékokat.
Engem az érdekelne még egy kicsit, hogy hogy zajlott az átállás, amikor KFTV alakultatok, hogy tehát belülről ezt hogy éltétek meg, hogy hirtelen akkor elkezdtetek több üzletben gondolkodni, vagy gondoltátok-e, hogy az ország legnagyobb játéklánca lesztek?
Hát ugye ábrándozás az lehet, de én nem nagyon ábrándoztam, inkább azt tettem mindig, hogy a racionalitásokat néztem meg, hogy hol vannak piaci rések, mi az, ahol van igény a munkánkra, vagy a termékeinkre, és hogy azt mi a befogadó képesség. Azt is megnéztük, hogy a nyugaton milyen irányban megy a kereslet, és ez 82 óta még a régi időben is ki tudtam jutni, akkori NSZK-ban volt a Nürnbergi játékvásár, és ott láttam azt, hogy merre megy a játékipar, és nagyon jó képi memóriám van, ezt letudtam utána, amire emlékeztem meg, amit jónak láttam, azt módosítottam, és azt szerint rajzoltam meg, és szerszámoztattam föl a hazai gyártókkal, és így nagyon sok jó játékot tudtunk eladni. Például nagy kedvenc volt abban az időben a fütyülős mozdony, hát fölhúzni valamit, és akkor az fütyült, hát síp volt benne síp, és az hát nem győztek eleget gyártani. Tehát, és ugye hiába, meg a moncsics, szóval sok olyan dolog volt, amihez időbe kellett, tőkének kellett lenni, és időbe kellett ott lenni mindig, mert ha később mentem, már nem jutott. És a hiánygazdaságnak ez volt a másik, hát ismérve, hogy nem volt elég sem a kisiparosok kapacitása, sem a, mert a vevőigény nagyobb volt, mint a kínálat. Hát ez nagyon megváltozott, és mivel ezt a megváltozott, láttam ezt a 8 év volt az idő alatt, még csak egy boltunk volt, és amikor már lehetett több bolt, akkor ugye azt láttam, hogy nem csak nekem van ilyen gondom, hogy nincs megfelelő áru alap, hanem az összes magyar kereskedőnek, aki játékkal foglalkozik. És azt határoztam akkor el, hogy játék nagykereskedést fogunk csinálni, különösen azért, mert a Triál abban az időben az volt egy nagy monopól helyzetben lévő korábban évekig, évtizedekig Magyarországon, és ez nem tudja betölteni azt az igényt, amit, hát amire létrehozták, és ezért láttam, hogy van a nagykereskedelemben egy nagy rés, amit be kell tölteni, és akkor nagy kereskedésként indultunk. Tehát mi 80-as években kiskereskedőként szereztünk jó gyakorlatot, tapasztalatot, azt is, hogy mit keres a vásárló, tehát készen volt a tudás, és utána már ez kellett csak országos szinten, és akkor Budapesten alapítottam meg a Régió Kft-t, és mert innen lehetett elosztani bármit is gazdaságosan, szóval ezt vidékről nem lehetett, és, de akkor én már ide költöztem, úgyhogy onnantól kezdve ez volt az ugrás. Az első dolog éppen a Triálnak a pécsi akkori raktárát vettem meg, amikor ezt licitre bocsátották, és ott volt egy nagyobb kiszolgálás, és onnan hordtam föl máshova is, de aztán 93-ban már megvettem a jelenlegi telephelyünket a Nándorfehérvári úton, az egy felszámolásba fordult nagyvállalat volt ott, és annak a telephelyét alakítottam át, a Csarnokait eladótérre, raktára, és akkor ez volt a nagyker bázis, és az is egyébként mai napig ott van ez a nagy kereskedelmi tevékenység is, illetve hát kiköltöztünk azóta már Török Bálintra is, mert kevés volt. És a régi Brikosztor áruház helyén van most a nagy központi raktárunk.
Ugye említetted, hogy jártak a nürnbergi játékvásárra, és ott is választott a játékokat. Volt mondjuk az elején olyan, amivel úgy gondoltátok, hogy fú, ez be fog jönni, de igazából nagyon nem kereste senki? Tehát olyan ötlet, amit onnan hoztad, de végül nem vált be?
Hát ugye az nem vált be, hogy találtam egy olyan ötletet, hogy hócsúszka, és csak éppen a hó nem jött Magyarországon.
De 80-as években még volt.
Még akkor úgy, de ahhoz képest, ami az Alpokban van, meg a franciáknál, ahhoz az képest, az nem,
de mi az
nem
a
volt jelentős.
Különben? Hócsúszka?
Igen, igen, hát rá lehetett ülni egy ilyen kis légpárnás, kis felfújt, olyasmi, mint az úszódeszka, csak fogantyúja volt, és akkor azt a lába közé kellett fogni a fogantyút, és azzal lecsúszni. Lehet, hogy találkoztunk. De hát ilyenek, ami mondjuk az időjárás miatt nem jött be. Az összes többi azért az úgy, akármelyik termékre gondolok, hogy magyarosítottuk, vagy honosítottuk, vagy leegyszerűsítettük, vagy gyárthatóvá tettük, mert inkább ez volt a fontos, hogy felszerszámozható legyen ezekkel a kisipari gépekkel, amikkel mi rendelkeztünk, illetve ami az országban volt, és hogy azok, akik ezt tudták gyártani, és hát ezeknek meg volt az összeszerelő bázisuk is, mert hát a diákokat, meg a konyhaasztaloknál a háziasszonyok is rakták össze a apró alkatrészekből a játékokat. Sok családnál volt ilyen, és hát ezeket is tudtuk támogatni így áttételesen, az ő munkával való ellátásukat biztosítottuk.
És akkor mi volt a legnagyobb dobás, ami a leginkább bejött?
Hát ez egy olyan úgynevezett Magic Baba, ami lehet, hogy már ismertebb volt, hogy bele kellett tenni a vízbe, és akkor elszíneződött, és akkor ha kék volt a kis bugyja, akkor az fiú, a rózsaszín az lány, és ez akkor a siker volt abban az időben ez több százezer darabot eladni, és az volt az első olyan, ami gyűjthető volt, és és akkor lett igazából népszerű a régió. Tehát az volt az a siker, ami ahhoz vezetett, hogy volt egy nagyobb ugrás ebben, hogy ismerté váltunk, hogy ja, hát ha ennyire népszerű ez a dolog, akkor szükség van ránk, mint nagy kereskedőkre, és nem hagyhatta ki egyik kereskedő sem, hogy vegyen belőle, és hát nem győztük hozni ezt a terméket.
Több százezer, de ez a sok mindent elmond.
Igen, abba az időben az meg különösen nagy dolog volt.
Még néhány évvel ezelőtt is azt mondtad egy interjútban, hogy a Nürnbergi játékvására minden évben kimész, azóta is?
Igen, igen. Most is megyünk.
És a következő. Ez mikor szokott lenni?
Ez január vége, február első hete.
Akkor közel vagyunk a következőhez, de mondjuk legutóbb mi volt a legemlékezetesebb újdonság, amivel találkoztál?
De az, hogy nagyon teret nyert az, hogy mesterséges intelligenciát kezdik belerakni a játékokba, úgyhogy akár egy plusz állattal el tud beszélgetni a gyerek kérdéseket.
Igen, én nem akartam kimondani, igen, ez egy kicsit ijesztőnek hangzik
így elsőre. Nekem is, és mikor még bejöttek a videójátékok, meg ezek a sok konzolok, meg ilyesmik, hát nagyon sok gyereket elvett a piacról, a hagyományos játékszereknek a piacáról, mert ugye ezt nem helyettesíti az, hogy valamit kézbe vesz a saját tulajdonként a gyerek, és abba beleképzel akármit, és tehát fejlődni a képzelő ereje. Ebből a videójáték ez egy nagyon egysíkú, egydimenziós dolog. Hát ezzel együtt kell élnünk, most már látjuk. Hát elszomorító az is, hogy már a kis babakocsiba oda teszik a szülők a gyerekeknek a mobiltelefont, vagy bármilyen pádot, és akkor azzal kötik le. Hát...
Ízlések és pofonok.
Hát igen, most nem tudjuk, hogy ez jó, nem jó, de az biztos, hogy a világ ebbe az irányba megy, és még mindig úgy gondolkodtunk, hogy úgysem, csak alkalmazkodnunk kell, ez az egy esélyünk, hogy minden, de a technikával ugyanez volt, hogy az informatikát kezdettől fogva mi fejlesztettük, és mindig saját programunk volt, saját informatikusokkal, és ugye még így se tudtuk győzni azt a megnövekedett igényt, hogy amennyire mindenre szükség van, és az automatizálásra, az informatikára, és nem lehet ma már elképzelni az életet ezek nélkül, az IT nélkül.
Különben olyan volt, hogy mondjuk kim voltál ezen a vásáron, és láttál valamit, ami mondjuk úgy gondoltad, hogy fú, na ez biztos, hogy jó lenne, de te egyszerűen nem akarod, hogy ilyet áruljatok?
Na most ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy a saját ízlésemnek megfelelően választok-e valamit, vagy pedig a közízlésnek, amiből tételt el lehet adni. Mert hogyha a saját ízlésem lenne, akkor az egy múzeum lenne. Azt csak nézegethetném, de nem lenne vevő tömegesen rá. Tehát gyönyörű sok, hát milliónyi játék van ott, és hát ebből, ha föl lehet fogni százezret, így mentálisan egyáltalán, hogy beazonos is, és akkor ebből nekünk csak 10 000 az, amit forgalmazunk ezekből. Tehát azért nagyon le kell szűkíteni, hogy azt igen, annak az árérték aránya más, az most piacképes, nem piacképes, akkor a magyar ízlésnek mi fog jobban megfelelni? Valószínűleg nem az, ami egy arab világba készül, vagy egy más nemzetiségnek. Úgyhogy ezekre kell odafigyelni, mert ott minden ott van a világ, minden pontjáról a kereskedők jönnek, és ott vásárolnak, vagy hát ugye ez egy bemutató, gyakorlatilag ott nincs adásvétel, hanem megrendelések, meg újdonságokat elhozzák, bemutatják, hát kínálják a saját terméküket. És ezek közül kell kiválasztani azt, ami tényleg piacképes és jól működik.
Az nem hangzik könnyű feladatnak, mi alapján döntetek?
Hát az alapján, hogy minden korosztálynak és minden árkategóriának megfelelő játékunk legyen. Tehát ne legyen az, hogy valamelyik vásárló réteg nem érzi azt, hogy nem teljes a kínálatunk. Tehát mindegyiknek, minden csoportba kell, hogy legyen olyan, ami ezeket a kategóriákat lefedi, meg az igényeket, és hát erre kell törekedni, és hát ugye végtelen sok játékot lehetne venni, de hát ez határt kell szabni mindennek, és aztán, amikor már megvettük, akkor utána már van statisztikánk. Tehát azt tudjuk, hogy ez elment, ez jó, és akkor figyeljük a görbét, hogy ez most még fölfele megy, akkor még egy konténer, ja, ez már nem megy, akkor már kiáruljuk, itt akkor van, tehát óhatatlanul van akkor leárazás, vagy kiárazás, és de az igazság az, hogy azért tudott sokáig, ugye most 35 éve fönnmaradni a cég, hogy nagy kockázatot nem vállaltunk. Tehát lehet, hogy valami nagyon jónak tűnt, de azt mondtuk, hogy először kevéssel próbáljuk meg, mert ha nem tudjuk eladni, akkor az nagy veszteség, mert az rajtunk marad, és ezt tárolni, ez az nagyon plusz költség. Úgyhogy óvatosan kellett mindig, és aztán utána már lehetett azért bátrabbaknak lenni, mikor láttuk, hogy az a típusú termék, az sikeres tud lenni, az megér egy tévéreklámot, vagy egy odafigyelést, és akkor az vitte előre a forgalmat.
Ennyi újdonság mellett szerinted mi lehet az oka annak, hogy mondjuk vannak ezek a klasszikusok, mint a Lego vagy a Barbie, ahol nyilván azokat is fejlesztik, de az alapkoncepció mégis ugyanaz, és nem úgy tűnik, mintha egyre kevésbé lenne népszerű, sőt, hogy ez miért lehet?
Azért, mert akkor a mérnöki és fejlesztői munka van mögötte, például a Lego mögött, hogy olyan minőséget tudnak produkálni évtizedeken át, és olyan nagy tisztaságú műanyaggal, annyira precíz, zárt rendszerrel, automatizáltan tudnak termelni már nagyon régóta, és ezáltal olyan tömeget tudnak előállítani, hogy súlyra ennek az alapanyag mennyisége nagyon kevés, ha lemérjük gramra, hogy mennyi egy Lego doboz tartalma. Viszont az a tudás, vagy műszaki tartalom és a piacismeret, ami benne van, hogy mit lehet eladni, az nagyon innovatív, nagyon gyorsan változik, nagyon hamar kifut egy-egy széria, és lecserélik, és azt látják, hogy ez eleget adtunk el, ebből akkor vagy átcsomagolja, vagy újabb kombinációk keletkeznek, és akkor azokat csomagolja másképpen. Ez a másik az, hogy egy érdekességként, hogy Magyarországon az egy lakosra jutó, vagy a mi lakos számunkra jutó népszerűsége a legmagasabb a Legónak a világon. Tehát ilyen nincs ilyen ország, még mint Magyarország, mert én tudom a kezdeteket is, hiszen annak idején csak ilyen valutásboltokban lehetett, vagy akik külkereskedelemben dolgoztak, hozhattak haza Legót, és akinek Legója volt, az olyan Nimbus volt, hogy jaj, hát az a nyugat, és az Legó, és az nagyon kell, és az csak az van. A világ többi részét nem nagyon érintette meg, ahol szabadon ott volt, és ennyire nem érintette meg. Aztán a Covid az érdekes dolgot hozott elő, ezt tudtuk mindig, olyan kirakós játékok, a pázlik, meg ilyesmik, ezek jól mennek olyankor, de az amerikai piac is rá csodálkozott erre a Legóra, hogy milyen népszerű és milyen jó, és utána nem győzik gyártani, most már mexikói gyár se győzik gyártani az amerikai piacra a Legót, és hát itt is fejlesztenek, most már második ütemben gyártanak Nyíregyházán. Tehát ez a legnépszerűbb. A Barbie-ra, az, ugye ez a Lego az először jobbára fiúk játszottak vele. Aztán utána ez a Friends, ez a vonal, ez lányos vonal, mesés vonal bejött, akkor már a lányok is elkezdtek legózni. Aztán még a Lego sort lezárva most a felnőttek is, hiszen most már ez a virágos, kirakós játék az a felnőtt, fiatal felnőtteket is megérintette, és ők is visszamehettek legózni megint.
Nem csak az annyira fiatalok.
Hát a lélekben mindenki marad az fiatal. A test meg az olyan, amilyen. És a Barbie-ra pedig az, hogy az jellemző, hogy annyira népszerű volt Amerikában szintén, az meg ott volt nagyon népszerű, és az hát átkerült ugye az európai ízlésvilágba is, holott annak előtte csak a tényleg ilyen életszerű babák voltak, meg bébi formájúak, tehát teljesen nem ilyen testidegen forma, mint a Barbie, ez a vékony hölgy. De mivel ez népszerű volt, meg a hosszú haj, meg ez és mindig kitaláltak valami sztorit arra is, és olyan kornak megfelelően öltöztették, divat ruhákat lehetett cserélni rajta, hogy ezzel életbe lehetett tartani, és klasszikussá vált, és ma nagymamák is elmondhatják azt, hogy őnekik is volt Barbie-juk, a mai nagymamák. És akkor persze, hogy azt már a lányának megvette, az meg az unokáknak, szóval meg a saját lányának. Tehát így generációkra, generációkra van egy ilyen érdeklődés ezek a játékok iránt.
Ezek után nagyon kíváncsi lennék, hogy melyik az a játék, amit még legrégebb óta árultok.
Említett gazdálkodjukosan az összes magyar kártya például, ami
az még mindig megy különben a magyar kártya?
Igen, de a nagy méretű magyar kártya, a tarok kártya, meg ilyesmi volt régen, azok elkoptak egy kicsit, de a magyar kártya az jó. Na hát aztán jött helyette az UNO kártya, meg sok minden más, tehát rengeteg kártyajáték van már azóta, úgyhogy az, hogy a legrégebben árult társasjátékoknak az volt a sorsa, hogy akinek a szerzői jogdíját, vagy a grafikáját meg tudtuk menteni, vagy megtaláltuk, azokkal egy jó ideig foglalkoztunk, és egy szó mint száz című társasjáték volt az Egri János barátomnak a műsora, és ő neki a termékeit árultuk, de ő sok más társasjátékot is kihozott, és a legrégebb óta ezt forgalmaztuk, úgyhogy sok minden volt akkor az állatkerti társasjáték, hogy kicsit természetbarát legyen a gyerekeknek a hozzáállásuk a környező világhoz. Ezek voltak, amik hát és ugye persze a mechanikus játékok, amik fölhúzhatós, aztán később távirányításos, aztán először zsinoros távirányítású autó volt, aztán utána már voltak ezek a frekvenciás, aztán föl is tudott repülni, mert voltak a helikopterszerűek, meg UFO-szerűek. Hát igen, most meg a drónok, amik már kijönődtek a gyerek kategóriából, hiszen most már haditechnikába jutottak. Tehát mentek át, ez sem jó irány, de hát általában ez elő szokott fordulni, hogy a hadiparból jön le valami a polgári alkalmazásba, vagy valamikor fordítva. És most azok a gyerekek, akik annak idején megtanultak jól joystickkel játszani, meg ezeket irányítani, ezeket a drónokat, azoknak most nem kell a fronton lenni a lövészárokban, hanem otthonról vagy a védett bunkerből csinálhatják a pusztítást, ami nem jó, tehát nagyon káros, de hát az emberiségnek mindig meg kell tanulni. 100 évente legalább behoznak egy háborút valamilyen ürüggyel. Nem mindegy, ez a nem szép világ, mi nem politizálunk, mi minden politikusnak a gyerekét viszont kiszolgáljuk.
néhány éve azt mondtad, hogy a játékvásárlási élményt nem lehet virtuálisan megkapni, és ugye miatt a webáruházatoknak az eladása az azért jelentősen elmarad a bolti eladástól. Ez azóta egyébként mennyit változott? Ez még egyébként a COVID előttről származik. Hogy alakult ez azóta?
Igen, az, hogy a játékokat szeretik az emberek élményszerűen magukhoz venni. Azt úgy lehet, hogy mint egy állatot is, a kisállatot, vagy a házi kedvencet, azt meg kell szeretni, meg kell simogatni, és akkor na ugyanígy van a játékoknál is egy kicsit, hogy azt, ha látja, kedveli, tetszik neki, akkor azt meg szeretné venni, és az egy élmény, hogy hol vettem, mikor vettem, milyen érzelmek jutottak eszembe akkor, amikor oda nyúltam érte, hogy hát ez a kedvence volt a barátnőmnek, én nem juthattam hozzá, vagy fordítva, hogy a gyerekemnek szeretném, hogyha élménye legyen. Tehát általában ez egy olyan, egy vásárlás az egy élmény is, és mi ezt szeretnénk biztosítani, hogy adunk hozzá szakképzett munkaerőt, aki el tudja mondani, hogy mi a tulajdonsága a játéknak, meg gyereknek mi való, vagy milyen érdeklődése van, és ezáltal irányítani tudjuk a vásárlását, hogy olyat vegyen, ami tényleg kell neki. Tehát nem olyan, ami hát akciós, és lenyúlok érte, vagy a kínai piacon valami olcsó, és milyen jó, aztán rájön, hogy hát ez veszélyes is lehetett akár ez a gyerek számára. Tehát minket ugye nagyon jellemez az, hogy nagyon kemény minőségi vizsgálatot teszünk minden játéknál, és csak ellenőrzött helyről, hogy nincs gyerekmunka foglalkoztatva, meg sok minden kritériumnak kell megfelelni, de különösen a játékbiztonsági szabályoknak. És hogyha annak nem felel meg valami, azt mi nem. Mert ez ellentétben azzal, hogy az interneten keresztül vásárolt játékokra, akinek csak internetes elérhetősége van, azt nem lehet kontrollálni, nem lehet kézbe venni, nem lehet megnézni, hogy sorjás-e, az éle jószerszámmal csinálták-e, minden szempontból biztonságos. Az a csomag kibontása után is, majd mikor használatban van, akkor derül ki, hogy jé, hát ezt vagy ezt nem tudja ez a játék. Tehát nekünk a forgalmunknak a 10%-a már áttevődött de akkor volt egy ugrás mondjuk 5%-ról 10%-ra, amikor a COVID volt, és a COVID után ez nem esett vissza. Aki rászokott a COVID alatt, hogy ez milyen kényelmes neki, az továbbra is ezt tartja, és 10% a mi forgalmunkban most is a hálózat van 43 bolthoz képest, a web forgalom az összforgalomhoz képest 10%-a részesedik. Megvan az az előnyünk, hogy át tudják venni a boltokba a vásárlók a webáruházi rendeléseket, olyat is, ami esetleg a bolt kínálatában vagy a kisebb boltban nem található meg, de a központi raktárban megvan, Török Bálinton, és onnan a boltokban van a rendszeres kiszállítás, és ott át tudja venni a vevő. Tehát ez egy jó módszer ahhoz, hogy mind a kettőt ez a multi-channel megoldással értékesíthessünk.
Azonnal folytatjuk Gyaraki Józseffel, előbb azonban egy rövid reklámblokk következik. Maradjatok velünk!
Nagyot álmodni? Abban a nagyok és a kicsik is jók, nem igaz?
Mi pedig abban, hogy megvalósítsuk.
Az E.ON megbízható partnerként kínál kedvező áram- és gázajánlatokat, okosmérős tarifákat a vállalkozásoknak. Hogy a legnagyobb álmokat is megérje életre kelteni. E.ON.hu/megéri.
Említetted, hogy az eladók mennyit tudnak segíteni abban, hogy a vevők megtalálják a megfelelő játékot. Hogy lehet mondjuk egy állásinterjún felmérni azt, hogy érte valaki a játékokhoz?
Igen, ez úgy történik ma Magyarországon, hogy nincs játékipari eladó, senki, megszűntek a kultúrcikk eladó képzések is. Tehát valóban nekünk kell mindenkit kiképezni arra, hogy hát hozzáértőek legyenek. Ez nagyon nagy befektetés, és a a törzsgárda tagság kialakításakor ez könnyebben ment, mert nem nagyon változtattak munkahelyet azért gyorsan az emberek, és akiket megtanítottunk, azok nagyon jól végezték, és ezt, hát kezdetben én tanítottam be őket, aztán utána már voltak kollégáim, akiknek pedagógusi vénájuk is volt, vagy végzettségük, és akkor azokra bíztam ezt, és megvolt minden nap, hogy az újdonságokat, a termékek, ahogy érkeztek, azt mindig egy-egy csoportnak a vezetőjük bemutatta, hogy mit tud, milyen korosztálynak való, mi a előnye, mire, hol lehet, ez kiknek lehet, kiknek való, és így történt a házon belüli oktatás, a kiképzés. És gyakorlatilag mindenkit úgy vettünk föl, ha gyerek voltál, voltak játékaid, akkor szereted őket, akkor hát köztünk vagy, van helyed, és ez most is így, csak ennyit tudunk ma is megtenni. Csak ugye ma már az a jellemző a fiataloknál, hogy hát jó, 3 évig még maximum kihúzzák valahol, de azonnal utána tovább lépnek, és örülünk, ha nem külföldre, hanem legalább itthon maradnak a gyerekeink. Úgyhogy az interjú az azt nagyon nélkülözi az ilyen kérdéseket. Örülünk, hogyha a raktárba pedig annak örülünk, hogyha valakinek megvan 8 általános, és tud számolni, meg elosztani 24 darabot három felé.
Ez most a legnagyobb kihívás, különben munkaerő.
Ez a munkaerő. Tehát ez munkaerő hiány van, és amikor a lakosságnak a 3-4%-a alkalmatlan egyáltalán a munkavégzése akármilyen korlát miatt, akkor ha mi azt mondjuk, hogy munkanélküli ráta az mekkora, akkor azt, mi COVID. Látjuk azt, hogy -4% hiányzik a piacról minimum. És hát ezt hogyan tudjuk, ugye minden nem kesergünk rajta, meg akarjuk oldani, ezért a régió is olyan minilód rendszert állított üzemben, hogy nem a dolgozó megy a polcok között és az állványokról leszedi az árut, hanem kihozza neki egy rendszerből, ahol 10 000 féle cikk van, ládába kihozza azt a fajta terméket, amire igény van, vagy megrendelés érkezett, és akkor a dolgozó hozza az árut. De nem a dolgozó megy az áru, hanem a robot hozza oda. Hát ez a robot, ez most azt jelenti, hogy ilyen szállító daruk hozzák ki a ládákat, és akkor a szükséges mennyiséget kiszedik, majd visszaviszi a helyére, ez az egyik irány. Másik irány, mikor jönnek be az áruk kartonba, akkor azt egy szortírozó rendszerre tesszük, és mindenkinek csak egy ilyen piktulájt rendszer van, hogy kírjanak, hogy 3 darab, beleteszi a 3-at, leokézza, mehet tovább. Aha. Tehát ez már leegyszerűsítettük a munkafolyamatainkat, és begyorsítottuk, hogy tudjunk versenyképesek maradni a piacon, mert nagyon magas a bérköltség, és ezzel járó kiadások, meg a járulékok, úgyhogy ez a jövő útja másoknál is, hogy az automatizálást, amit lehet, meg kell csinálni.
És a munkaerőpiacon túl mik a legnagyobb kihívások jelenleg előttetek?
Hát ugye volt ez a nagyon nagy kiugrás az energiaárak, hogy ennyire megugrottak, és nehezen áll, ugye a vállalatoknak nem is áll vissza, mint a lakosságnak, és hát nyilván akkor, mikor ez megugrik, akkor nyilván az infláció is megugrik, mert hát alap anyag és energia nélkül ne nincsen semmilyen termék. Hát, úgyhogy az kell visszafogni, hogy az energiaár ne legyen magasabb, a járulékok, vagy költségek, és hát egy olyan bér kiáramlás legyen, ami mögött teljesítmény is van, mert az, hogy növekszenek a bérek, ez természetes, ez jó. Csak az, hogy nem növekszik hozzá a termelékenység, a hatékonyság, az már nem egészséges. Tehát annak is hozzá kellene növekedni. És ugye a ma élők, vagy a ma piacra lépőknek már olyan munkahely igényük van, hogy az jobb legyen, mint az otthonuk. Tehát olyan irodákat kell produkálni, hogy jobban érezze magát a munkahelyén, mint otthon a lakásában, főleg, ha az nem egy túl nagy lakás, vagy akkor, és ez egy nagy kihívás, hogy ezt hogy lehet biztosítani.
Megtartani.
Uh-huh. Itt említetted az árakat, hogy az sem szerencsés, hogyha túlságosan elszállnak a termékeiteknek az árai ilyen-olyan okból. Ilyen szempontból mekkora konkurencia mondjuk a Temu, ahol tényleg fillérekért be lehet szerezni?
Igen, nagy konkurencia, és korábban is nagy konkurencia volt mindig a kínai piac, illetve a gyártók, az európai gyártók kihelyezték az összes gyártást Kínába, mert olcsóbb volt a munkaerő. Mi is azt láttuk akkor, és még ma is igaz ez, hogy többe kerül az alapanyag itt Európába, mint Kínába a késztermék.
Tehát sok mindent elárul.
Ez azt jelenti, és az európaiak lemondtak a gyártásokról, a gyárakról, mindet kihelyezték, aztán most próbálják, mikor már átveszi a... Ez késő van, persze, mert már Kína átvette a vezetést. Most az, hogy most azt mondjuk, hogy ki a második, neki ez ugye mindig megítélés kérdése, de én, mivel Kínában nem csak Nürnbergben, hanem Kínában is jártunk, és nagyon a kezdeti időben is sűrűbben, aztán miután már beszerzőket küldhettem, akkor azok évente jártak Kínába is, mert ott voltak már az újdonságok, és ott kellett, amikor már átjöttek Európába, addigra már le voltak osztva alapok, hogy ki melyik terméket fogja képviselni, és ki fogja ezt Magyarországon képviselni.
Térjünk egy kicsit vidámabb vizekre, hanem sokára itt a karácsony, és ha jól tudom, ez nektek is egy elég fontos időszak. Korábban azt mondtad, hogy a forgalmatok fele jön ilyenkor?
Igen. Ez az utolsó 2-3 hónap az, amikor a forgalmunk felét kell megcsinálnunk, de ami legerősebb az, hogy decemberben az több mint 25%-át. Tehát csak a december hónap, és ez egy akkora nyomás a 12 hónapból erre az egy hónapra, hogy itt nagyon úgy kell gondolkodnunk, mint annak a sportolónak, aki győzni akar, hogy egész évbe készülni kell arra,
és
hogy
a megadott pillanatban legyen a toppon.
Van, ott legyen top, és ott legyen dobogón. És ugye nekünk mindig ez volt a célunk, hogy azért a dobogón van a helyünk, és hát szeretnénk, hogyha nekünk nem, ez a verseny arról is szólna, hogy minden gyerek elégedett, és minden szülő is elégedett azzal, amit vett, ahol vette, és ahogyan, és mi ezt szeretnénk, és azért lett igazából fogalom egy picit márka név a régió az országban, mert hát ezt igyekeztünk megoldani, hogy elégedett vásárlóink legyenek. Igen, ebben az időszakban nagyon nagy a kihívás, a gyors utánpótlás, a logisztikája ennek, hogy hol lehet, melyik plázába, hol lehet föltölteni, melyik időszakban, hogyan tudjuk ott a árut átvenni, kirakni, és már mindjárt pótolni a hiányokat. Tehát ez egy verseny.
Ilyenkor különben megnő az online vásárlások aránya?
Az is megnő. Tehát a bolti vásárlás is, az online vásárlás is, és hát nyilván itt sok ezer darabot kell csomagolni, kiszedni, kiküldeni. Hát ez nagy kihívás ilyenkor.
Nem unatkoztok.
Biztos.
Volt olyan egyébként, főleg mondjuk a kezdeti években, hogy alábecsültétek, hogy mekkora robbanás lesz karácsonykon?
Annyira úgy voltunk vele, hogy volt olyan karácsony, amikor azt tudtuk volna mondani, hogy jöhet a következő, kész vagyunk rá. Hát annyi árukészletünk volt, maradt, és ez még sose volt olyan, hogy a régióban januárban üresek lettek volna a polcok. Tehát mi igyekszünk kisimítani a szezont olyan szempontból, hogy egész évben, ha van egy születésnap, vagy egy ajándékozás, vagy új gyerek születik, bármikor teljes választékot találjon a vevő nálunk. Tehát mondjuk, ja, mint a múltiknál, hogy jó, most le lehet aratni, el lehet vinni a forgalmat a régió elől, na akkor gyorsan megcsináljuk, aztán utána jön a kertészet, akkor kertészeti árut árul meg a szezonnak megfelelőt, nyáron a strandcikket, amit mi is szeretnénk, hogy ilyen nyáron a strandcikket a gyerekeknek, hogy játszanak a vízzel, a természetbe, meg kint szabadba. Tehát mi is ezért erőltettük mindig, hogy legyen nekünk olyan medencéink, strandcikek meg, amiket akár a strandon tudnak használni, játszani vele, hogy megoldjuk. Tehát nincs olyan, hogy áruhiány. Én nem emlékszem olyan szezonra, hogy azt kellett mondani, hogy nem tudunk mit adni. Az, hogy pont nem az, meg nem olyan sok választékot, de hogy mindig volt, és most is lesz, van akkora több milliárdos készletünk, amiből fog jutni mindenkinek még következő karácsonyig is.
Különben mi lesz azokkal a termékekkel, amiket mondjuk nem tudtok eladni? Tehát, hogy mondtad el korábban, hogy ugye leakciózzátok, de biztos van olyan, ami akkor is megmarad. Azoknak mi lesz a sorsa?
Hát ugye van több segélyszervezet, akiknek szoktuk ezeket odaadni. Hát a legkiemelkedőbb a Baptista Szeretetszolgálat, akik ugye a cipős doboz akcióktól kezdve a külföldön, ha valamilyen árvíz vagy földrengés sújtott a területre, el tudják juttatni ezeket a játékokat, és megvan a szervezetükre. Nekik adunk át ilyen termékeket, és akkor ezzel hát csökkentjük a készletezés költségeit. És akkor nem várjuk a csodát, hogy egyszer majd valaki elviszi.
Hát ha megint fellendül hát, a kereslet.
Igen, hanem sajnos a játék is divatcikk lett, az, hogy mit reklámoznak, mi a trendi, az nagyon meghatározza az embereknek a vásárlási célpontjait, és ez azt is jelenti, hogyha valami népszerű film megy, akkor ahhoz tartozó termékeket jól el lehet adni, és abból föl is kell készülni, de a nagy gyártók is fölkészülnek, sőt, hát most már az a utóbbi évtizedekben, hogy olyan filmeket csinálnak, amihez már készen vannak a játékok. És akkor az egyszerre jön a piacra, a film, a játék, és akkor mindjárt megvan egy ilyen körbeérő marketing, amiben tényleg el is lehet adni akkor azt a terméket, és hát ők is úgy vannak, hogy ott akarnak gyártani, amiből biztosan el tudják adni, és biztosan nem marad rajtuk a gyártmány, meg a kereskedőknél sem, mert az a gond, hogyha a kereskedőnél ott marad, akkor a gyártól nem vesz többet, mert azt mondja, itt van még, és nem pörög ki a termék. Tehát mindenkinek érdeke, hogy olyan termék legyen, ami piacképes, és igény van rá. Tehát ha meg nincs igény, akkor fölkeltik rá az igényt.
És most karácsonykor mi lesz az ilyen sláger termék?
Ugye minden évben mi visszatérően minden termékkörből próbálunk slágereket találni, tehát minden korosztálynak. Minden évben ilyenkor egy nagy ládás legó a Diplo, meg a kreatív játékkreátornak a szériái, ezek vannak most az óriás plakátjainkon kint a városban is, meg az országban mindenütt, és ezeket is reklámozzuk, mert ebből több ezer darabot tudunk eladni. Ennek a korosztálynak, akkor a másik korosztálynak mondjuk volt egy olyan gecko, egy olyan gyík, ami fölmászik a függőleges falon, és akkor...
És távirányítós. Láttam az óriás plakátot.
Ja, akkor... Igen. Tehát most ez egy nagyon sláger termék, mert ugyanis egy olyan vákumot szív ki, mint egy porszívó, ugye az az elv, és akkor a lebenyek alatt a vákum miatt van egy kerékhajtás, és azzal föl tud menni függőlegesen a falon. És hát ez, hogy melyik gyereknek nem... A gravitációval szemben lehet játszani. Úgyhogy ilyenek a minden korosztálynak megvan ez a lányoknak, ugye a legújabb ilyen Little Pet Shop széria, ami ugye az olyan, hogy nekik már harmadik, negyedik széria van, amiben különböző kis állatok, házi állatok, kedvenc állatkák vannak megjelenítve, ezeket gyűjteni lehet, szóval ezek a gyűjthető kategóriák, tehát minden szegmensbe kell találnunk olyan terméket, ami népszerű.
Egy ilyen megközelítő számot tudsz nekem mondani arról, hogy egy ilyen karácsonyi pörgésben mondjuk egy nap hány terméket adtok el?
Hát az egész termékforgásunk évente az 4 millió termék, és akkor ebből az egy negyed része, az 1 millió, az ilyenkor.
Az ebben a hónapban.
Ebben a hónapban. Úgyhogy arányaiban így nézünk.
Említetted, hogyha azokat a játékokat néznénk, amiket te szeretsz, vagy ami neked tetszik, akkor ez gyakorlatilag egy múzeum lenne, úgyhogy ezután kifejezetten érdekel, hogy néz ki az otthoni játékgyűjteményetek.
Igen, ez erről is le kellett szoknom, hogy otthonra gyűjtsek játékot, mert...
Nem volt elég hely.
Ahhoz ugyanilyen nagy raktárbázis kéne most működtetnem, ami... Hogyha ezeket meg szerettem volna őrizni, tehát nem gyűjtöttem be, inkább azt történt csak, hogy a gyerekeimnek kedvenc játékait tartogatom, és most már van 6 unokám, és ők nagyon hálásak, hogy a szüleik az édesapjuknak a játékaival játszhatnak, és azt a papinál lehet kipróbálni, hogy mivel is játszott az ő édesapjuk, és ez olyan, van egy külön varázslata ennek, úgyhogy a padláson nagyon, vagy hát a tetőtéri szobába nagyon sok ilyen játék van, amit, és aztán hozom nekik is mindig a legújabbakat, meg olyan, amire most annak idején a gyerekeimen tudtam egy kicsit tesztelni közelebbről, hogy melyikre hogyan reagálnak.
Gondolom, nem bánták.
Nem bánták egyáltalán, és aztán most a kisunokák, igen, de akkor is az volt a módszerem, mint most az unokáknál, ami beválik, hogy bejöttetek, oké, nézzetek körül, itt van egy kosár, rakjál a bevásárolókocsi, hát ugye nagyon sokat tanakodnak, hogy ez is kell, az is kell, az is, és mondtam, hogy igen, bármit belerakhattok, de egy darabot lehet csak elvinni. Úgyhogy úgy döntsetek megfontoltan, hogy az, ami legfontosabb számodra, az kerüljön csak hazavitelre. Most ez bevált akkor is, meg most is, mert akkor én nekem az volt, hogy láttam, hogy mi az érdeklődés, mi az, ami fölkelti a gyerekek érdeklődését, ez volt egy ilyen kis teszt. Másik meg az, hogy be tudtam osztani, hogy jó, hát akkor születésnap, névnap, ahova mentek esetleg zsúrra, akkor azokat is már láttam, hogy na, mi az, ami érdekes lehet. És akkor hát nagy meglepetés volt nekik az, hogy hát egyszer arról álmodoztak, és most itt van. Vagy egyszer azt úgy gondolták, hogy az övék, de mégse lehetett az övék, és most megkapták. Hát ez egy külön élmény. Úgyhogy nincs sajnos nagy játékmúzeumunk, de az igazság, hogy van sok múzeum, ahova elkerülhetnek azok a játékok, hát, akik szenvedélyesen összeszedték, és gyűjtik valamilyen, ez olyan, mint a festmény, hogy azt is valamilyen stílusban lévőket gyűjtöget egy-egy komolyabb gyűjtő, tehát nem mindegyiket, mert nem tudná. Ugyanúgy a játékoknál is vannak múzeumok, amik specializáltak, hogy vagy csak Baba Múzeum, van a jármű, vagy bármilyen más kézi, vagy fából készültek, tehát ilyen típusú múzeumok vannak, és hát azoknak van szép tárlatuk, tehát ott meg lehet nézni azokat, és közkincsé vannak azok téve. Aztán volt egy ilyen Mackó múzeum, az például Székesfehérvárra került, és az, aki megy oda, akkor az meg tudja nézni abban a játékmúzeumban.
Otthon szoktatok játszani, különben társasozni?
Mikor a gyerekek kicsik voltak, akkor rendszeresen minden, ha tehettem, monopolisztunk, ugye, vagy gazdálkodj, vagy a hotel társaság. De igazából, ami az én kedvencem, a klasszikus, két fiammal sakkozni szoktam, mikor kicsik koruktól kezdve, és minden vacsora után játszottunk egy sakkmeccset. Mi egyikkel és másikkal is. És az volt ugye a dolog, hogy na hát el kell érni azt, hogy engem meg lehessen verni, és akkor aztán rám szóltak, hogy apa, te most azt nem igaz, hogy nem láttad, hogy...
gyanús.
Gyanús, hogy most hagytál nyerni, de hát ugye kellett az önbizalom építéshez, úgyhogy aztán eljutottak oda, hogy most már ők is a saját fiaiknak vettek ilyen nagyon szép díszes rakot, meg nálunk is van olyan, ami gyerekes rak, és szoktak jönni, hogy a pap is sakkozunk, és akkor szívesen sakkozok velük, hát néha az ő szintjükön, de tanítgatom őket, és hát ez a legklasszikusabb, és a logikai készséget nagyon fejlesztő, az ok-okozat, a következmény, uh-huh. és hogy a láncolat mit hozhat, és hogy előre számolni a láncolatokkal, ez egy nagyon fontos előrelátás, és körültekintést igényel, és aki megtanul körültekintően gondolkodni a gazdasági életben, és hogy minden lehetséges változóra odafigyel, akkor annak sikere van. Ha olyan művész ilyen akar valaki kereskedni, vagy vállalkozni, és az elveszett ember, szóval az ne kezdjen bele, mert igazából olyan erősek a hatósági elvárások, akár az adminisztrációval, akár a forgalomba hozatallal, vagy bármivel, hogyha ott valaki hibázik, és nem törekszik a tökéletességre, akkor az vesztésre állhat egy ilyen nagyon szigorú elvárásrendszere. Tehát mindenkinek akkorák az elvárásai, és hát ez nagyon nehéz, és nagyon stresszes ezeknek mindnek megfelelni, és odafigyelni rá, és általában vannak olyan kedvesek a hatóságok, és mikor éppen nagy munkánk van, akkor jönnek.
Akkor jönnek.
De azért, mert egész évben is jönnek, mert oké, de mikor, mint hogyha az lenne a cél, hogy hát akadályozzák inkább, és ne segítsék. Tehát ez nehéz, ezt ki is lehet vágni ezt a részt.
Oké. A fiaid, de viszont nem csak sakkozol, hanem hogy most már cégvezetésben is benne vannak. Ez számukra ilyen természetes út volt különben, hogy ők becsatlakoznak a családi cégbe?
Az igazság, hogy én nem kényszerítem, nem egyáltalán nem is szugeráltam őket, hogy ilyen irányba jöjjenek. Én azt gondoltam, hogy menjenek arra az irányba, amiben ők szeretnének, és a nagyobbik fiam az ilyen gazdasági iskolába ment, főiskolára, és akkor utána már elmentek az IBS-re, és megcsinálták a felsőbb végzettségi szinteket is, és ők szerettek volna idejönni. És akkor hát én mondtam, hogy jó lenne először kicsit másutt is kipróbálni magatokat. Nem, mi azt csináljuk, amit te csinálsz, és azt szeretjük csinálni. A kisebbik fiam pedig hát ilyen művész lélek volt, hogy hát ő színész lesz, meg utána látta, hogy a színész az nem ugyanolyan jó, mint a rendező, mert a rendező az azért mégiscsak urasabb helyzetben van. Akkor próbáltak ilyen gyerekszínházat meg ilyesmit csinálni. Aztán utána hát ő is az IBS-en kötött ki, és akkor ő ott szerzett ilyen azért, hogy szép neve legyen, hogy művész-menedzseri dolgot. Tehát most akkor ő, nála van az a dolog mindig, hogy ő szeretne művészi árukat árulni, mert én is szívem szerint simán, én is szeretnék. Na, hogy nálunk van egy az ízlés, hogy mi a közízlés, és mi az én egyéni ízlésem. Ő a sajátját szeretné jobban bevinni, csak közönség nem, szóval lehet tesztelni, és engedem is. Na és ő pedig, hát először a marketinget, ugye az a legkézenfekvőbb csinálta, most már helyettesít sok dologban, és legalább már most már az én irodámban egy helyen vagyunk, úgyhogy látja a Puskaporszagot, hogy is van itt a sűrűjébe. Mert hát korábban nagyon jó a hozzáállás, hogy mi mindent tudunk, igaz, hogy sose próbáltuk. Ugye ez egy jó hozzáállás, hogy, mert valóban ez egy pozitív dolog, hogy még nem próbáltuk, de biztos tudjuk. Csak ugye itt már kipróbált dolgok vannak, és ez kéne, hogy nem próbálkozni kell, ezt most már profi módon folytatni, és ugye itt vannak még megítélésbeli kérdések, de a nagyobbik fiam azért úgy gondolta, hogy hát minden tőlem tanulni azért az biztos, hogy nem elégséges, biztos van más is, és akkor ő 3 évre elment szerencsét próbálni más cégekhez, aztán rájött, hogy hát ott nem úgy cseng az ő neve, mint hogyha itt a cég.
Hát ez az biztos, igen.
És aztán beállt ő is, és úgyhogy innentől kezdve, hát én is kitűztem azért, hogy ugye most már nyugdíjasként, a korom alapján, hogy szeretném átadni nekik minél rövidebb időn belül. És mondtam nekik, hogy számítattok rám még 70 éves koromig, 2 évetek van, hogy addig mindent, mert ugye a felelősség az nagyon nagy, mint ahogy egy repülőgépen is, hát nem az utastérből hívjuk be a pilótákat, hanem először képzés, és utána másodpilóta, majd utána, mikor már le tudja tenni a gépet, föl tudja emelni, mert ugye a gazdaság is ugyanilyen, hogy lefelé megyünk, zuhanunk, de annak föl kell emelni. És hogyha ezt nem tudja valaki, hogy hol van, és miért, mikor kell gyorsítani, lassítani, mikor kell fékezni, akkor bajba kerül 600 ember, aki rajta van a gépen, és nekünk ennyi emberünk van. És ugye ez egy nagy felelősség, és ez akkor lennék felelőtlen, ha képzetlen pilótát engednék a fülkébe, és ugye én azért vagyok úgy, hogy legyen a fülkébe, legyen képzett, és amikor úgy látom, hogy én beülhetek az ő helyére, helyet cserélhetünk, és akkor én látom, hogy minden lefőszállás, vagy minden kanyar nem kisodródásra végződik, akkor, mert ugye azt már nem lehet megengedni, hogy kisodródjunk, vagy földbe álljon valami. Úgyhogy ebben kell nekem teret adni, és nekik pedig hát sokat vállalni, de hát igazából az apró gyerekek miatt ők másképp vélekednek a munkaidőről, meg az elkötelezettségről, ugye nekem mindig 12 óra jut, de helyettesítem őket egyelőre.
És hogyha 2 év múlva visszavonulsz, mondjuk nyugdíjas leszel, akkor mit szeretnéd csinálni? Mik a tervek?
Hogyha még lenne 30 évem többlet, akkor is minden nap megvan lenne, hogy mit csinálok. Annyi benne maradt ötlet, vagy kreativitás van, hogy ez pazarlás, de hát, hogyha ez valakinek már nem kell majd, akkor jó, de szerintem erre még szükség lesz, mert úgy gondolom, hogy az a helyzetfölismerés, vagy értékelés, vagy ha információ van, akkor jó döntéseket lehet hozni. Információ nélkül pedig tényleg kiszáradató, tehát, hogy nem lehet ugrálni, ha kiszáradató, vagy nincs információ, ugye, mert az információ halmazba lehet mozogni, vagy úszni, de ha nincs információ, akkor beszűkül valaki, de nekem ez nem, velem ez nem fog előfordulni, mert nem egy ilyen, úgy gondolom, hogy arra az innovációra, meg a startupos gondolkozásra, ami végigkísért, hogy mindig a cégen belül volt startup projektünk, és hogy ezt bármennyi, arra mindig szükség lesz startup projektre.
Milyen startup projekt volt, hogy például, mire gondolsz?
Tehát az, hogy valamilyen terméket kigondolni, vagy továbbfejleszteni, vagy 3-ból 2 csinálni, vagy tehát olyanokat, amik nem mindenki veszi észre, csak akinek van ilyen, hát ilyen, aki erre edzette magát, és hogyha aki erre edzette magát, azt félretesszük, akkor hátrányba kerül a piacon az a vállalkozás. Tehát én azt gondolom, hogy erre a tapasztalatra, tudásra, memóriára, vagy meg szóval ezekre még sokáig szükség lehet, és hát azt láttam, hogy a Nobel-díjat is valamikor idősebb embereknek adják. Nem erre vágyom, nem Nobel-díjra, csak azt, hogy az idősek, akik egész évben trenírozták egy életen át az agyukat, és mindig megtanulták az újat, azok abból nem akarnak visszavenni sokáig. Hát az édesanyám is 60 éves volt, amikor nyelvet tanult, meg nem tudott lánykorában leérettségizni, de akkor leérettségizett. Tehát szerintem van az a fajta küldetés, amikor azt mondja az ember, hogy hál' Istennek képesek vagyunk még tanulni, akkor tanuljunk. Tehát én is most minden mellett ugye még spanyolul tanulok, meg ugye, de sok minden ugye németül fiatalon, meg angolul fiatalon kellett tanulni, mert az volt az igény, aztán most még ezt hozzáveszem, és azt meg nem akarom elfelejteni, tehát azokat meg frissítem. Úgyhogy
tehát akkor nem ilyen laza nyugdíjas éveket tervezel.
Nem, semmiképpen. Semmiképpen, ugye nem azt mondom, nyughatatlan, inkább azt mondom, hogy annyira önmegvalósító vagy kreatív a szemlélet, hogy ez az kell, hogy az ember annyi elágazása van ennek a tevékenységnek, amikor már egy ilyen nagy vállalatot csinál az ember, hogy bármelyik ágában látja a további lehetőségeket, hogy hogyan lehet fejleszteni. De a legegyszerűbb, hogy mindig ingatlanokra szükség van, akár bérelünk, akár mi veszünk, vagy építünk, vagy felújítjuk, és ezekben eddig is mindig én hoztam létre ezeket az épületeket, és ezek olyanok, hogy ezeket folyamatosan karban kell tartani, mindegyiket, és már, ha mi már valamikor gyönyörű és új volt, a mai igényeknek már nem felel, még akármennyire vigyázunk valamire, azt is meg kell újítani, és ezen a területen is rengeteg munka van, és ez sose fogy el, mert amit ember alkotott, az elkezd elpusztulni, és vagy elamortizálódni, vagy divatja múltá válni, és akkor kell egy újabb megoldás. Úgyhogy nem látom magamat munkanélkülnek sosem.
Tisztasor.
Még egy utolsó kérdésünk lenne, ezt minden vendégünknek felszoktuk tenni, hogy ha egy tanácsot adhatnál valakinek, aki saját vállalkozást szeretne indítani, akkor mi lenne az?
Az a leglényegesebb, hogy profinak kell lenni ma már egy vállalkozás indításánál. Tehát nem elég, hogy valamit valahogy amatőr módon csinálunk, azt valakinek a szakmába valahol el kell érni valamilyen szintet, és onnan induljon. Tehát tudás nélkül vesztésre állhat, és hogyha még pénzt is tesz bele, és jó sokat, az veszteség. Viszont, hogyha nagy tudást tesz bele, és kevés pénzt, az vonza azokat esetleg, akiknek pénzük is van, és látják a tudást, és a lelkesedést, az ambíciót, és azt, hogy körültekintően tudnak minden változót figyelembe venni, és kellő helyes arányban. Tehát nem túlozva bátornak kell lenni, de nem vakmerőnek. Tehát, hanem és a félelem a vállalkozásban úgy működik, hogy ha megbizonyosodok arról, hogy azt, amit csinálok, az jó. Tehát eltűnik a félelem. Tehát vállalkozni félelemből nem tanácsos, hanem gondosan körül kell járni mindig, és minden oldalról megvizsgálni azt, hogy ha azt csinálom, akkor az jó, és álmatlan éjszakák ezzel járnak, és volt nekem is, és van sokszor olyan, hogy egy probléma foglalkoztat, és valamikor nagyon sok megoldást kell előre vinnem, és amikor elmentem egy tárgyalásra, és elakadt valamelyik irány, amire minden a partnerek fölkészültek, hogy na, az lesz az jó irány, és csak arról beszéltünk, és akkor mondtam, hogy az nem, itt van egy másik, meg a harmadik, negyedik, mi arra nem is gondoltunk, azt majd át kell gondolni, nem úgy jöttetek ide, hogy átgondoltátok az összes változatot, és akkor csak egy alternatívával érkezni egy tárgyalásra, kompromisszum, vagy megoldási javaslatok nélkül, különböző javaslatok nélkül nem érdemes elmenni. Tehát ott tudnék-e azt, hogy ha úgy nem, de valahogy igen. És hogyan legyen az az igen. Na, tehát ezek, most kicsit bővebben mondtam, de ha egy mondatba kellene ezt összefoglalni, akkor azt tudnám mondani, hogy a szorgalom mindenek felett. Tehát akármilyen képességgel is áldott meg a Jóisten bennünket, azt azzal legyünk büszkék, és az a talentumot akarjuk hasznosítani, de úgy, hogy szorgalmunk is hozzá van téve, mert a kitartás, szorgalom, ez helyettesíti a szakmai hiányosságot is. Tehát az, hogyha valamit elhatároz valaki, és kitartóan azért küzd, az nagyon sok, az a siker kulcsa, hogy kitartó legyen, és bármit, amit elhatároz, azt csinálja végig, tehát ne hagyja félbe.
Gyaraki József, köszönjük szépen, hogy itt voltál, nektek pedig köszönjük, hogy megnéztétek ezt az adást, illetve az egész évados figyelmeteket. Ez volt idén a Mérlegen utolsó adása, úgyhogy ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, kommenteljetek és fizessetek elő a HVG 360-ra. Jövőre találkozunk, sziasztok!
Sziasztok!
Viszontlátásra!
Váltsuk az ígéretes pénzügyi terveket együtt valóra. A műsor támogatója a Raiffeisen Bank.